Nagyon testvéri szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Engedjétek meg nekem így a bevezetőül, hogy oly sok komoly és oly sok komor gondolat után egy kicsit könnyedebb gondolatmenettel érkezzem hozzátok. Ugye mostanában megszoktuk, hogy az idők jeleivel kapcsolatban, itt az egyre sötétedő, a környezetünkben zajló, világot érintő és benne természetesen a mi egyszerű hétköznapi életünket is érő körülményeknek a nehezedéséből. Ugye nagyon sokszor arra a következtetésre jutunk, hogy, és jogosan, hogy azt a bizonyos vörös vonalat átléptük, amikor elkezdődnek a szülési fájdalmak, és hogy most mi lesz velünk, mi lesz szeletteinkkel és az életünkkel. Én most ezekhez a gondolatokhoz képest tényleg egy kicsit könnyedebb gondolattal érkeztem hozzátok, és egy kicsit kötődik márciushoz, és leginkább március 8-ához. És valószínűleg tudjátok, hogy március 8-án nem csak Zoltán nap van. És a Szentírás nagyon sokat gondolkozik, és nagyon sok üzenetet fogalmaz meg a nőkről. Mi szerintem méltatlanul kevés bibliai hithős nőt ismerünk. Hogyha most közösen beszélgethetnénk és interaktívá tehetnénk ezt, akkor valószínűleg nagyon sokan felidéznétek néhány bibliai hithősnőt, Míriamtól kezdve Rebekát, Debórán át, akár Ráhelt, Naomit, Rútot, és még lehetne sorolni, hogy hány és hány szereplőt, de valószínűleg ez még mind csak a jéghegy csúcsa. Hihetetlen számomra, amikor az ember összeszámolja, hogy hány bibliai hithősnő van a Szentírásban, hogy azoknak a számához képest milyen keveset ismerünk. És korábban én nagyon sokat gondolkoztam egy bibliai mellékszereplő Jonadábnak az életéről, aki szintén egy férfi. Ugyanilyen értelemben az embernek van egy kis lelkiismeret furdalása, hogy miért nem ismerjük meg a mellékszereplőnek látszó bibliai hithősnőket a Szentírásból. Hiszen mintegy 239-en vannak. És ehhez képest tényleg csak néhányukat ismerjük. Én mai alkalommal elhoztam közétek egy számotokra is közismert bibliai hithősnőnek a történetét, amely történet és ehhez a történethez vezető alapige akár lehetett volna az előző negyedévi tanulmányoknak is az alapigéje, szombatiskolai tanulmányunknak, az Efézus beliekhez írott levél második fejezetéből a 10. vers, amelyet kérném, hogy akinél van biblia, az lapozza föl, és amelyet a következőképpen olvasom. Tehát a mai gondolatmenetünk, amely egy kicsit majd rávezet bennünket arra, hogy ennek a bibliai hithősnőnek, amelyről a Szentírás igencsak szűkszavúan, három versbe számol be az életéről, illetve Pál apostolnak néhány helyen olvashatunk a Filippi beliekhez írott levelében, nem konkrétan erről a hithősnőről, hanem annak a gyülekezetnek írott leveléről, ahol ez a hölgy élte, vagy testvérnőnk élte a hitéletét, ő írt egy komplett levelet a Filippi beliekhez írott levélben ennek a gyülekezetnek. Tehát az alapigénket az Efézus beliekhez írott levél második fejezet 10. verséből választottam. Mert az ő alkotásai vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetre, melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Ugye a mai délelőtti tanulmányban is olyan sok kérdés felvetült, hogy honnan tudjam, hogy arra a jó cselekedetre én elnyertem-e azt a talentumot, amely ahhoz szükséges, hogy ott helyt álljak abban az élethelyzetben. Honnan ismerhetem föl, hogy én milyen talentumokkal, adottságokkal és képességekkel rendelkezhetem. Egyáltalán van-e olyan mértékű lelki látásom, hogy ezeket felismerjem, és én ezekben járni tudjak. Valószínűleg mindannyian érzékelitek, hogy annak az ismerete nélkül, hogy tudjam, hogy milyen adottságokat, képességeket nyertem el az Úrtól, annak az ismerete nélkül nagyon nehéz lesz a Jézus Krisztus által előre felkészített jó cselekedetekben helyt állni. Egyébként mai alkalommal Lídiáról fogunk beszélni. De ahhoz, hogy a Lídia élettörténetét Apostolok cselekedetei 16. fejezetében meg tudjuk érteni, meg kell ismernünk a Lidiához vezető úton, Pál apostolnak a második missziós körútján azt az eseményt, ami egyáltalán oda vezetett, hogy Filippibe eljutott Pál apostol. Hiszen azt olvashatjuk az Apostolok Cselekedete című könyv 16. fejezetében, hogy Pál apostol nem tervezte, hogy ő útba ejti Filippit. Pál apostol, ahogy beszámol róla az Apostolok Cselekedete 16. fejezete, azt mondja, hogy, és azon nem, a 7. versben azt olvashatjuk, hogy Mísia fele menvén igyekeztek eljutni Bitániába. De érdekes ennek a versnek a zárása, hiszen azt mondja, de nem eresztette őket a lélek. Bocsánat, nem tudom, érzékelitek az alapige és az itt elhangzott között, hogy nem eresztette a lélek, és az alapigénknél, hogy Jézus Krisztusban jó cselekedeteket, amelyeket előre elkészített. Ezek szerint, amikor Bitíniába akart menni Pál apostol, akkor ő volt a léleknek, a lélekkel olyan szerves kapcsolatban, élő kapcsolatban, hogy nem engedhette meg azt a lélek, hogy elmenjen Bitíniába, hanem inkább elhajoztak Filippibe, Makedóniába. Utána be is számol a Szentírás arról rögtön a következő versben, hogy mi tette nyomatékossá azt, hogy a léleknek a hangjára hallgatva, azt ne egy erőszaknak tekintse, hanem azt egy sugallatnak tartsa, azt egy elhívásnak tartsa, hogy az Istennek arra van elkészített jó cselekedete számodra. Ugye ismerhetjük ezt a történetet, hogy azon az éjszakán, a 9. versben olvashatjuk az apostolok története 16. fejezetében, megjelent Pál apostolnak egy makedón férfi, és kérte őt mondva, gyer által Makedóniába, és légy segítségünkre nékünk. Milyen megfontolandó az, hogy amikor az ember hétköznap eltervezi, most ne csak egy hétre gondolkozzunk előre, ahogy beszéltük a szombatiskolában, csak egy napra, eltervezi azokat a jó cselekedeteket, és egyszer csak délelőtt 11 órakor szól egy hang, hogy ne oda, amarra. Szoktunk-e azt újra tervezést alkalmazni? Szeretjük-e ezt? Vagy mi határozottan ragaszkodunk a magunk elképzeléséhez és a magunk útjához. Képesek vagyunk-e átprogramozni a napi rendünket? Én egyszer így jártam, igen feszített napirend szerint élem az életemet, és egyszer csak azt látom az 54-es számú főúton tempósan haladva, hogy egy biciklis fekszik az árok partján. És tényleg nem lehetett tudni, mi a probléma vele. És ránéztem az órára, még el is mentem egy 3-4 kilométert, míg az emberbe lejátszódott, hogy ember, neked itt lehet, hogy tenned kell valamit. Pál apostolnak is szükség volt ennek az álomnak a meggyőzésére, hogy irányt váltson. Ne Bitíniába menjen, hanem Makedóniába. És bizony abban az élethelyzetben életmentő volt, hogy ezt a férfit megtaláltam, a rabszolgaságból szabadult. Az egyik bogac melletti tanyán tartották elmondása szerint. Szolgai sorsban, csirkeolban aludt, és egy budapesti hajléktalan volt. Teljesen mindegy, hogy milyen állapotban volt, én bevettem a kocsiba, vettem neki vonatjegyet, elvittem Soltvadkertre, vásároltam neki élelmiszert, indivalót, és fölültettem a vonatra, és eljött Budapestre. Nem tudom, mi lett a sorsa, de hogy az én délelőtti, meg az aznapi programom felborult, az biztos. Soha nem fogom megtudni, hogy milyen végeredménye lett ennek a programváltozásnak, de azt meg tudjuk mondani, hogy Pál apostolnak az útirány módosításának mi lett a végeredménye. Ugye 49 és 52 között volt Pál apostolnak ez a második misszió útja, és ennek következtében eljutott Filippibe. Filippiről szeretnék egy pár szót szólni csak, mint kortörténetet. Valószínűleg érzékelitek azt a nevéből, hogy ki hozta létre Filippi városát. Ugye kinek a nevéhez köthető? Makedónia. Ugye? Makedónia fővárosa, Filippi. Nagy Sándornak az édesapjához köthető, Filipposzhoz. És Filipposz volt az, aki időszámításunk előtt 360-ban a trákoktól felszabadította ezt a várost. Nehogy azt higgyük, hogy csak pusztán szeretetből, ugyanis volt ott mellette egy aranybánya. És ami még köthető, és a tanulság, a történetünk szempontjából tanulsággal bír kortörténet, hogy 42-ben, időszámításunk szerint 42-ben így zajlott rá a második triumvirátusi hatalmi csata, ugye Filippiben, és ettől kezdve Commodusék 42-től létrehoztak itt egy római kolóniát, és ebben a római kolóniában élték le a nyugdíjas életüket azok a katonák, akik a szolgálati idejüket, azt a 10-15-20 évet túlélték. Magyarán egy római provinciává vált, egy római településé. Ez majd a későbbiekben lesz érdekes számunkra. És most érünk el oda, hogy egy kicsit a Lídiát bemutató három versre rátérjünk. Tehát Apostolok cselekedete 16. fejezetéből a 13. és a 15. vers közötti részhez értünk, ahol a következőket olvashatjuk. Szombatnapon kimentek ki Pál apostol, Sílás, Timóteus és Lukács. Tehát nem csak Pál volt egyedül, hanem a kíséretében ott voltak ezek a személyek is. Tehát szombatnapon kimentünk a városon kívül egy folyóvíz mellé, hol imádkozás szokott lenni, és leültünk, beszélgettünk az egybegyűlt asszonyokkal. És egy Lídia nevű Tiatíra városbeli bíborárus asszony, ki félte vala az Istent, hallgatott ránk. Ennek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mondott néki. Mikor pedig megkeresztelkedék, mind házanépével egybe, kért minket és mondta, ha az Úr hívnek ítéltetett engem, gyertek az én házamba, és maradjatok ott, és unszolt minket. Úgy kezdődik a történet, hogy szombatnapon kimentek a városon kívül egy folyóvíz mellé, ahol az imádkozás szokott lenni. Ugyanazt azt tökéletesen értjük, hogy Pál apostolék miért mentek ki szombatnapon a természet lágyőrére. Talán ami számunkra tanulságos lehet, habár ti itt Zugligetben, ugye a természet közhetében, itt dombok között vagy hegyek között, ti tényleg a természetben érezhetitek magatokat minden egyes Isten tisztelet közben. De ott vannak a nagyvárosaink, ahol olyan nagy szükség lenne arra, hogy az Isten által teremtett természetbe történjenek imádkozások és beszélgetések és együttlétek. Nem véletlen az, hogy az európai kereszténység első vezetőjével Pál apostolék pont egy folyóparton a természetben találkoztak. Hiszen, hogyha belegondolunk abban, nincs túl nagy jelentősége ennek, de napjaink európai határát, ha figyelembe vesszük, akkor nagyon érdekes számunkra az, hogy Európának az első keresztény embere egy asszony volt, és azzal Pál apostolék a folyóparton találkoztak, és beszélgettek. Nem tudom, el tudjuk-e gondolni azt, hogy milyen találkozás lehetett ez? Négy zsidó héber férfi, és asszonyoknak egy csoportja, akik együtt imádkoztak. Most gondolkozzunk el ezen a szituáción. Zsidó férfiak idegen nők társaságába. Szombaton. Ugye, hogyha vesszük a fundamentalista zsidóságnak a gondolkodásmódját, akkor ez skandalum, ez botrány. Ez törvénykezést kíván. Csak gondoljunk Jézus Krisztusnak a szamáriai asszonnyal folytatott beszélgetésére, hogy maguk a tanítványok is nehezen tudták feldolgozni. Milyen nagyszerű dolog, hogy Pál apostol nem ismert különbséget az Isten teremtményei között, hogy férfi vagy nő az illető. Ő egyenlőnek tekintette azokat a nőket, akikkel találkozott, akik hűségesen imádkoztak az Úrukhoz. Nem tudjuk, hogy milyen indítatásból. Hiszen maga Lídia leírja a Szentírás, hogy Tiatírából származott, egy 480 kilométerre délkeletre fekvő kis-ázsiai településről. Nem tudjuk, hogy mi volt a szombatnapi közös imádkozásnak a célja. Mi volt annak az irányultsága, honnan fakadt a motiváció. Valószínűleg mind Jézus Krisztusról, mind pedig a hébereknek az egy igaz Istenéről már hallottak. Megvolt a különböző történeteken keresztül, a kinyilatkoztatásokon keresztül a vonzódásuk ehhez az Istenhez. De nem volt meg Jézus Krisztusról szóló tiszta személyes tanításuk. Azt mondja, hallgattak Pál apostolra. Mennyire fontos, azt mondja, hallgattak. Hallgatták az Isten beszédét. És az Isten beszéde megszólította őket, különösen Lídiát. Nagyon fontosnak tartom még itt megemlíteni, hogy mivel ez egy római település volt, ugye római katonák lakták többségében, és egy fiatal település volt, hiszen 42-ben vált rómaivá, előtte egy makedon település volt, nagy valószínűsége itt még zsinagóga se volt. Ugye volt az ókorban, ebben az időben egy szabály a hébereknél, azt mondták, hogy ahol 10 héber férfi együtt van egy településen, ott ki lehet alakítani, lehet építeni egy zsinagógát. Itt nem volt meg ez az infrastruktúra. Ezért is valószínű, hogy mentek ki a folyópartra, és jött létre a lehetőség erre a találkozóra. Azt olvashatjuk a folytatásban, hogy beszélgettek az egybegyűjt asszonyokkal, minden előítélet nélkül. És azt a 14. versben pedig így folytatja, hogy a Tiatira városbeli bíborárus asszony kifélte az Istent, és hallgatott reánk. Két nagyon fontos kijelentés van. Azt mondja, félte az Istent. Nem tudom számotokra, mit jelent az Isten félelem. Szoktatok-e gondolkozni rajta, hiszen napjainkban, mint ahogy Lídia korábban is, hasonlóan fontos és nagy jelentőségű az, hogy féljük-e az Istent. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Tudjuk-e az Isten dicsőíteni, és értékelni a megváltás művében az ő szerepét és munkáját, és azt a rengeteg áldást, amelyet Jézus Krisztus testélételén, szolgálatán és áldozatán keresztül megtapasztalhatunk és megismerhettünk. Milyen kell az Isten félelem? Nem mint fogalom, nem mint teológiai kérdés, hanem féljük-e az Istent? Félünk-e attól a helyzettől, hogy olyat teszünk, vagy olyat mondunk, vagy olyat gondolunk, ami elválaszt az Istentől? Lídia rendelkezett az Isten félelemnek ezzel az adottságával és képességével. Ő vágyott az Istennel való közösségre. Ő tényleg azt is, ahogy Jézus Krisztus mondta, hogy mindannyian Istentől tanítottakká lesztek. Lídia abban a pillanatban, amikor találkozott Pál apostol által vezetett kis csoporttal, akkor Istentől tanítottá vált. Ő azt kapta meg, amiért kiment a folyópartra imádkozni. Valószínűleg a folyóparton még Pálékat nem ismerve, Pálék tanítását nem ismerve, pont azután az Isten után vágyódott, és azért imádkozott, hogy hasonló mélységben és hasonló körülmények között megismerhesse az ismeretlen Istent. Lídia itt megismerte, mert félte az Istent, és hallgatta az ő beszédét. Nem is tudjuk elképzelni mi, akik szombatról szombatra, vagy reggeltől reggelig, lépten nyomon időt szánunk annak, hogy az Isten beszédét kutatjuk, forgatjuk, olvassuk. Elhelyezzük a szívünkben, a lelkünkben, és ott forgatjuk. Hogy azoknak az emberek számára, akik keresnek, az igaz gyöngyel kereskedőhöz hasonlóan keresik az értéket. A megváltoztathatatlant, a hamisíthatatlant és a tökéletest. Lídia ebben a pillanatban megtalálta az Isten beszédére, az Isten beszédéből és az Isten félelméből fakadóan megtalálta azt a személyt, akivel azonosulni tudott. Van itt Lidiáról a következők, a Lidiában ebben a versben egy nagyon fontos kijelentés. Azt mondja, Lidia egy Tiatira városbeli bíboráros asszony volt. Erről az asszonyról megismerhetünk egy olyan különlegességet, amely, hogy is mondjam, abban a korban nőként az Isten kereső életét talán még színesebbé tette. Hiszen mit csinált Lídia? Mi volt a foglalkozása? Ugye egy bíboráros asszony, mondhatnánk azt, hogy kereskedő, vagy napjaink divatos nevén nézve vállalkozó volt. Egy asszony ott az első század közepén, nem halluk, ugye amikor arról beszél a Szentírás, hogy ő és az ő egész háza népe megkeresztelkedett, nem olvasunk arról, hogy volt-e társa, van-e férje, vagy elvesztette, nem tudjuk, hogy létezett-e mellette férfi. De amikor a kereső munkát egy asszony végzi el, amikor a jövedelem megteremtő munkát, tevékenységet egy nő folytatja, hogy nagy valószínűséggel, legalábbis ebben a korban, ott nem állt mögötte férfi. Valószínűleg nem egy férfi volt a pénzkereső, az egzisztenciát megteremtő személy, hanem Lídia volt ez az asszony. És nagyon érdekes, hogy mivel kereste meg a kenyerét? Azt mondja, bíborárus. Tudjuk, mi a bíbor? Ugye mire használták a bíbort? Ugye, tehát maga a festéket az kelmefestésre használták, és a kelmét mire használták? Ugye, de milyen célt szolgált az, hogy valakik a tógájukon hordtak különböző mértékben elhelyezett bíbor kelmét és szövetet? Ugye, tehát a különböző társadalmi pozícióban élő embereknek a kifejezési formája volt. Ki engedhette meg egyedül abban a társadalmi formában, hogy az egész öltözéke bíbor legyen? Csak a császár. Ugye emlékszünk rá, hogy csak a császár lehetett az. Azt is mondhatnám, hogy Tiatírát, mintha tudatosan hagyta volna el Lídia, hogy a frissen kialakult filippi társadalmi körben, ahol nagyon sok volt a római, hiszen a római kultúrának volt sajátja az, hogy bíborral fejezzék ki a társadalmi pozíciót egy-egy adott személynél, ő elment oda, 480 kilométer. Mai viszonylatban ez autóval 4 óra hossza, de a kor közlekedési eszközeivel ez egy komoly nehézség volt. Nő léttérre, kultúrát, társadalmat, várost változtatott. Egy bíborárus asszony. Nem tudjuk, hogy a festéket árulta-e, vagy a kelmét, a megfestett kelmét. De lényeg az, hogy kereskedő volt. És szeretnék ezzel kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy Lídia egy bíborárus asszony volt, elmondani azt, hogy Tiatírához köthető a bíbornak a készítése, egy Tiatíra mellett folyik az úgynevezett Hermus folyó. Ennek a folyónak olyan a mikrobiológiája, olyan volt és a klímája, ami segítette azt, hogy a bíbor csigának a kopoltyúját, nem, hogy a bíbor csigát ott termesszék, és ott szaporítsák. És a bíbor csigának a kopoltyújában volt egy apró kis mirigy, amelyből ki lehetett vonni a bíbort, mint festéket. Egy szörnyen bűzös technológia. És 800 csigából lehetett 1 gram festéket kivonni. És ráadásul eléggé vérengző is. De nagyon fontos számunkra megváltástörténeti üzenete van annak, hogy mi lett a bíbor kereskedelemnek a sorsa. És hogy kicsit elvonatkoztatunk Lídia élethelyzetéből, és fölidézzük azt, hogy, és itt most megkérdezném, hogy mikor volt Konstantinápoly ostroma? Mikor esett el Konstantinápoly? Ugye csak ez azért érdekes, mert Makedónia és Tiatira között helyezkedett el Konstantinápoly. Igen, mit mondtál, Babi néni? Hát igen, 1453. június 29-én. Bocsássatok meg egyébként, ez egy fontos dátum lenne, mert egy bibliai proféciánknak az egyik dátuma. De most én nem akarok ennél időzni, de 1453. júniusában azt a kereskedelmi útvonalat, ami Tiatirából Makedóniába, vagy azon túl Rómába volt képes vinni a bíbort, az lezárult. És ugye el tudjátok képzelni, hogy a muzulmánoknak nem volt érdeke az, hogy Rómába eljusson a bíbor. 1456-ban született egy római rendelet, ami azt mondta, hogy ettől kezdve az egyházi tisztségviselők öltözékét adó szövetet ne a bíbor csigából kivont bíborral fessék meg, hanem a skarlát vagy bíbor tetűnek, a bíbor tetűből készített festékkel. Nem tudom, érzékelitek-e a váltást? Tehát Konstantinápoly blokkolja az, hogy eljusson Európába, Rómába ez a festék, és utána születik egy határozat, hogy ettől kezdve skarlát festéket gyártsátok a bíbor tetűből. Jelzem egyébként a mai napig is, akik az élelmiszeriparban odafigyelnek erre, az, hogy tudhatják, hogy aki eperjoghurtot vesz, az nagy valószínűséggel egy kis bíbor tetű kivonatát is elfogyasztja. De zárójel bezárva. Visszatérek. Miért fontos ez számunkra, hogy 1453-ig bíbor, és 1456-tól pedig skarlát? Ugyanis a Jelenések könyve 17. fejezetében mi van írva? Az a bizonyos parázneasszony öltözködik bíborba és skarlátba. Tehát nem vagy először bíborba, és utána pedig skarlátba. Olyan, mintha ezen egyszerű tényező, amit egy szövetnek a megfestésén keresztül fölismert az ember, illetve hát nem én ismertem föl, hanem egy muzeológus hívta fel a figyelmemet, hirtelen megnyílik a megváltás történetnek egy nagyon apró kis mozzanata. Öltözik bíborba, majd skarlátba. És Lídia ebben egy nagyon komoly szerepet vállalt, hiszen csak gondoljatok bele, keresztényé vált, megkeresztelkedett ő és az egész házanépe. Mit jelentett az, hogy a Római Birodalom egyik fiatal provinciájának egyik településén az egzisztenciáját bíbor kereskedelemből biztosító asszony, aki a rómaiaknak árulta ezt a bíbort, valószínűleg nem a makedónoknak volt rá szüksége, vagy a görög lakosságnak, vagy a zsidóknak. Egyszer csak a rómaiak által nem tisztelt, nem kedvelt, nem elfogadott, keresztényé válik. Nem tudom, vállalkozó testvéreim, amikor belegondolunk abba, hogy milyen néha, ha hitelveinkkel szembe menő törvények születnek. Most nem térek ki rá, de vannak ilyenek. Én is lépten nyomon küzdök azzal, hogy mikor, melyikre kell hallgatni. Isten törvényének a követője vagyok, vagy az állam törvényének a követője. Sajnos a kettő ma már nincs összhangban. Lídia nem mérlegelt az Istennel kötött szövetséget, és nem számolt azzal a kockázattal, hogy mit veszíthet azáltal, hogy ő Pál apostolék és az Isten beszéde által meggyőzve az Istennel szövetségre lépett. Csodálatos ennek a két embernek a találkozása. Ugye az alapigénk ugye arról számolt be, hogy Krisztus Jézusban jó cselekedetekre felkészítve, melyeket az Isten elkészített, hogy azokban járjunk. Én amikor ezzel a történetet találkozom, akkor mindig rácsodálkozok az isteni dramaturgiának erre a csodájára. Pál apostolt nem engedte Bitíniába, elküldte az álom alapján Makedóniába és Filippibe, pont akkor találkozott Lidiával, amikor ő és az asszony társai együtt imádkozott ahhoz az Istenhez, akit valószínűsíthetően még nem ismert eléggé. Van-e ennél szebben és csodálatosabban előkészített lehetőség arra, hogy emberekhez emberek, tehát az Isten szolgái, az Istent örömmel és boldogan szolgálni képes emberekhez elvezesse. Pál apostol gyönyörűen nyilatkozott a Filippi gyülekezetről. Azt olvashatjuk a Filippi beliekhez írott levél 4. fejezet 1. versében. Szerelmes atyánk fiai. Ilyen szavakat használ a római börtönből írt levélvel a Filippi beliek irányába. Szerelmes atyám fiai, és így folytatja, akik után úgy vágyakozom. Én nem tudom, érezzük-e, hogy annak a tisztaságát és mélységét, hogy azok a lelki tapasztalatok, amelyeket Filippiben átélt, nem csak Lídiával, hanem aztán az ördögdől megszabadított szolgáló lányok a történetével, vagy a börtönőr, amely a börtönőrrel való viselkedése, amiről talán majd délután beszélhetünk, ha úgy gondoljátok, de amikor szintén megtért a börtönőr és az ő egész háza népe. Amikor a római börtönéből visszapillant az isteni kegyelemnek, és az Isten jó cselekedeteket az ő bölcsességével előkészítő tapasztalatokra. Erről beszéltünk délhőtt. Az csodálatos öröm. Itt fejezi ki Pál apostol. Én örömem. És még úgy folytatja, hogy az én koronám. Ugye, amikor arról gondolkoztunk az előző negyedében, hogy az Isten talentumaival való gazdálkodásnak a következménye. Amikor jól gazdálkodom, hű vagyok a kicsin, akkor mi a végeredmény? Az, hogy az Isten megkoronáz bennünket. Azt mondja, koronámnak nevezte a Filippi gyülekezetet. És számomra még annyira szép, amikor Pál apostol a Filippi beliekhez írott levélben kifejezi a 4. fejezet 16. versében, hogy mennyi mindent köszönhet a Filippi belieknek. Tehát amikor elmondjuk azt, hogy Lídiának a megtérése, Lídiának a megkeresztelkedésének mi volt a következménye? Először is, hogyha földrajzilag nézzük, megszületett Európa első keresztény felekezete, amely felekezetnek nagy valószínűséggel Lídia az egyik meghatározó tisztségviselője lehet. Nincs jelentősége, de mégis ő volt az első megtért keresztény európai ember. Egy nő volt az. És hogy nő léttére egy nagyon jó lelkületű, nagyon odaadó, következetes és álhatatos gyülekezetet tudott létrehozni. Ő rá építve az Isten létre tudta ezt a gyülekezetet hozni, és megáldotta. Pál apostol azt mondja az említett igehelyen Filippi 4.16-ban, hogy tudjátok pedig ti Filippi beliek, hogy az evangélium hirdetésének a kezdetén, mikor Makedóniába kimentem, egyetlen egyház, itt eklézsia szó szerepel, tehát egyetlen gyülekezet a mi fogalmaink szerint, tehát egyetlen gyülekezet sem volt részes velem a kölcsönös adásban és a vevésben, csak ti egyedül. Mert már Tesszalonikában is egyszer is, másszor is küldtetek nékem szükségemre. Milyen nagyszerű, tehát kifejezi itt azt, hogy ez a gyülekezet, amely az ő szolgálatán keresztül létrejött, mennyi áldására vált a későbbiekben a többi kis-ázsiai és európai gyülekezetnek. Létrejött nem csak emberek, tehát Pál apostol és Lídia és az asszonyok, meg a börtönőr és a családja közötti kapcsolat, hanem az odaadó szeretetteljes szolgálatok keresztül már elkezdett működni az, amit Pál apostol ki szeretett volna alakítani a kezetektől fogva, hogy ezek a gyülekezetek tudtak egymás bajáról, gondjáról, és képesek voltak egymásnak a segítségére lenni. Ez az, amikor egy ember megnyitja az ő szívét. Ez az, amikor egy ember nem ragaszkodik a leírt forgatókönyvhöz és a tervéhez, hanem képes irányt váltani, és az Isten által elrendelt helyre elmenni, és ez az, amikor egy személy képes az Isten félelménél és az igének a beszédéből való meggyőződés kapcsán gondolkodásmódot váltani. Ez az, amikor ezek az emberek találkoznak. Annak mindig pozitív gyümölcse van. Nem tudom, ti szoktátok-e értékelni, vagy akár szombatnapon kifejezni azt a hálát, hogy milyen jó volt újra olyan emberekkel találkozni, akik hasonlóképpen vélekednek. Nem csak a szombatról, az Isten törvényéről, nem csak a mennyei szentély tanáról, vagy éppen a lélek halhatatlanság kérdéséről, hanem egyáltalán milyen nagyszerű dolog találkozni. Milyen nagyszerű dolog, nekem megadatik, mert minden szombaton más és más gyülekezetben megyek, találkozni velük. Engedjétek meg csak egy rövid szó erejéig, most a kiskörösi gyülekezetről, hogy hadd mondjak néhány szót. Rengeteg a betegünk. Eleve nem vagyunk sokan, és most hirtelen 4 nagy betegünk van. És külön engedjétek meg, hogy megemlítsem, ugye biztos olvastatok már róla, Lakatos Attiláról van szó. Egy nagy darab testvérünk, akinek most fölborult a pajzsmirigy, rendszeresen vagy 200-as, vagy 1-es cukrot mérnek nála. És történt beavatkozás, de még mindig nem jó, újabbakra lesz szükség, és közben már fogyott 70 kilót. És ott van Moravcsik Árpád testvérünk. Egy emlékeztek a nagy idősre, Nagy Viktóriának az apukájára, és a többieket nem valószínű, hogy ismeritek, próba alatt vagyunk. De amikor gyülekezeti szinten majd imádkoztok, azért emlékezzetek már meg egy kicsit a kiskörösi betegekről. Mert valahol, amikor a Tesszalonika belieken segítettek a Filippi beliek, akkor ez a testvéri közösség az ne álljon meg ennek a gyülekezeti háznak az ajtaján. Gondolkozzunk vagyis idézzük fel a szomszédos gyülekezet problémáit. Például, csak hadd említsem meg, csak ötletet szeretnék adni, nagyon rég volt körzetitek. Meg kellene tartani. Jó, ha nem is az Európa Centerbe, de szerintem a központi körzetnek a találkozását meg lehetne itt is tartani. Tavasszal, amíg nagyobb baj nem lesz. Szerintem, csak bocsánat, egy ötletként most jutott eszembe, tényleg a közösség ápolás céljából, az együttlét, a szeretet kifejezése tekintetéből, a közös gondolkodás érdekében érdemes lenne egy ilyet megtartani. Ugye az alapigénk ma úgy kezdődött, hogy mert az ő alkotásai vagyunk. És én nem tudok jól angolul, de fölhívták a figyelmemet, hogy az alkotás kifejezés az a poéma görög szó. És ebből a poéma szóból született az angol poem kifejezés. Nem tudom, jól ejtettem-e. Ez vers költeményt jelent. És azt mondja, hogy az Istennek az alkotásai vagyunk. Lídia is az Istennek egy költeménye. Belegondoltatok már, hogy amikor egymás szemébe néztek, vagy csak körbe pillantotok mást, hogy a mellettem ülő, vagy az X és Y egy megismételhetetlen, egyszeri és az Isten legjobb szándékkal megfogalmazott költeménye. Szoktunk így gondolkozni egymásról? Ugye ti is valószínűleg beleestek azokba a hibákba, amiben jó magam is sokszor, feleségem szokott helyreigazítani, hogy ez ilyen és ilyen és ilyen, és taglaljuk a hibákat. Feleségem nagy csöndesen meg el szokta mondani, te látod ezt a pozitívumát? Látod azokat a szép cselekedeteit? Látod ezeket a gondolatait? Azokban erősítsd. Ezekre meg hív fel a figyelmét, hogy gyengüljenek benne, küzdjön vele. Nem tudom, látjuk ezt a költeményt mindannyiunkban, hogy az Isten által való teremtettségünk az milyen nagyszerű lehetőség. És azt is kell mondani, hogy nem csak a korlátozott emberi élettartam erejéig, hanem korlátlanul az örök életen keresztül. Egy csodálatos lehetőség. Lidiára egy kicsit visszatérve, azt olvashatjuk még ebben a 3 versben, megkeresztelkedett ő, és az ő egész háza népe. Az egész háza népe. Ilyenkor mindig, hogy is mondjam, hiányérzetem van. Amikor belenéz az ember a saját életének a tükrébe, azt mondja, az egész háza népe. És ilyenkor eszembe jutnak a gyerekeink. Igen, egy megkeresztelkedett. A másik, amikor megtapasztalta azt, hogy az Isten egy szörnyű függőségéből megszabadította, akkor megígérte, fogadalmat tett, hogy attól kezdve szombatonként ott van a gyülekezetben. Felnőtt fejjel hozott egy ilyen döntést, mert hogy 18 évesen letették a gyülekezeti élet lantját. Azt mondja, apa, eddig nem tovább. Jó, tiszteletbe tartom. Na most már jár gyülekezetbe. De a gyülekezetet még nem szereti. A másik, az pedig hinti az igét, de közösségi élet nélkül. Kereszteltünk már meg új testvéreket, akiket ő küldött a gyülekezetbe. De még, értitek, hiányzik ez ő és az egész háza népe. Hogy drága testvérem, ezért imádkozzunk, küzdjünk. Én nagyon szeretem a fiatalokat, nagyon szeretem a gyerekeket, és hiányoznak is. És tudjátok, Lidiának megadatott ez az öröm. Mi csak azt látjuk, hogy az atyák szívét majd a fiakhoz. Ugye, itt a majdon van a hangsúly. És a fiak szívét pedig az atyákhoz. Ugye ennek azért kell bekövetkeznie, mert most nem így van. Ugye ez csak akkor ígéret, ha van egy olyan időszak, amikor ez nem létezik. Tehát amikor ebben hiányosság van. Hogy az atyák szíve nincs összhangban a fiakéval. Mi most ezt a defektust éljük. De igenis Lídia tapasztalata kapcsán vágyjunk erre a körülményre, hogy ő és az ő egész háza népe. Minimum imádságok hangozzanak el ezért. Keressük, szeressük őket, távolról is. Ne csak számon kérjük, így kéne lennünk, ott sorba, hanem tényleg vágyjunk a velük való közösségre. Spurgeonnek ehhez kapcsolódóan van egy nagyon nagyszerű gondolata, ahol azt mondja a prédikátoroknak a királya, nagyon őszintén, ugye, tehát attól lehetett a prédikátor király, hogy nagyon őszinte volt, azt mondja, szinte írétséget érzek amiatt, hogy Lídia lett az európai csapat fővezére. Hát, olyan kedves, az, hogy szinte írítséget érez, ugyanakkor örülök, hogy egy nő vállalta a vezető szerepet. Ő kimerte mondani, hogy egy ilyen vezető szerepre néha egy a római birodalmon belül ott Makedóniában, egy római katonák által uralt városban életképes vállalkozást vezetni kés asszony, akinek a füle nyitottságot mutatott az Isten beszédére, és az Istenhez imádkozott, az Istent nem ismerve. Ugye, talán ő volt az a személy, akiben az Isten meglátta azt, hogy ott az Európa kapujában alkalmas vezetője, alkalmas szerepvállalója lehet annak a gyülekezetnek, amelyet az Isten létrehozott rajta keresztül. És azt olvashatjuk a folytatásban Spurgeont idézve, hogy örülök, hogy egy nő vállalta a vezető szerepet, és hogy az ő egész háza népe nyomdokába lépett. Drága testvéreim, ez a nagyon egyszerű példatörténet igazolja azt, hogy figyeljünk oda a Biblia mellékszereplőire. Figyeljünk oda a Biblia mellékszereplő nőire. És szinte keressük a Szentírásba ezeket a személyeket. Az embernek hirtelen egy csomó példa villant át a szemem előtt, de elterelni a lényegről szólt, akiket nem ismerünk. És nem csak, hogy a személyét nem ismerjük, mert legtöbbjükről a Szentírás nagyon szűkszavúan számol be. De nem járunk utána a történelmi dokumentumokból, vagy a Szentírásból, vagy éppen a profétaság lelke által biztosított kijelentéseken keresztül, hogy az egész megváltási mű mit köszönhet annak a nőnek, annak a személyiségnek, akit a Szentírás, ez a csodálatos könyv megemlít számunkra. De szeretném fölhívni a figyelmeteket minden bibliai mellékszereplő mellett arra, hogy különösen az ő példájukon keresztül mi legyünk készen költeményként, hogy azt a költeményt, ami rólunk szól, ami mi vagyunk, képesek legyünk elmondani, versbe foglalva, azt az Isten képűséget az emberek elé tárni, amelyet az Isten számunkra biztosított, hogy a Jézus Krisztus által jó cselekedetekben, amelyeket ő elkészített, hű tanúbizonságai lehessünk az ő személyének és tökéletességének. Én kívánom ennek a gyülekezetnek is, és kívánom egyénenként mindannyiunk számára, hogy Líriához hasonlóan ezekben a fokozódó és nehéz körülmények közepette is, nem mérlegelve az egzisztenciális nehézségeket, nem mérlegelve a következményeket, mi küzdjünk, imádkozzunk, és foglalkozzunk a közvetlen környezetünkben élő, akár a háztartásunkban, vagy a szeretteink környezetében lévő fiatalokért, emberekért, hogy ez a közösség, amelyet Isten népének nevezzünk, minél nagyobb létszámba ott lehessen Jézus Krisztus második eljövetelekor. Amen. Égi pásztorunk, mennyei édesatyánk, hálát egy szívvel állunk meg a te színed előtt, a testvéri közösségért, a szombat békéért és nyugalmáért. Köszönjük Istenünk a te fiadnak és a te tanításodat. Köszönjük Istenünk, hogy lapozva a Szentírást, oly sok nagyszerű személyiséget felfedezhetünk, akik mind a te alkotásaid voltak. Segíts, drága jó Istenünk, hogy higgyünk és bízzunk a te alkotásodban. Minden körülmény és az emberiségnek minden lelki állapota pont az ellenkezőjére tesz tanúbizonságot, hogy ne bízzunk bennük. De mégis, hiszen a te szavadra, a te lelkednek a hatalmára képes vagy embereket felkészíteni és átformálni. Segíts, drága jó Istenünk, hogy ebben a műben mi is pálapostolok lehessünk, Sílások, Timóteusok és Lukácsok, hogy oda menjünk, ahova te elküldesz, hogy ott végezzük a feladatainkat, és azt tegyük, amit te jó előre elkészítettél. Segíts ehhez Jézus Krisztusunkkal állandó közösségbe lenni, hogy ezeket a pillanatokat és élethelyzeteket felismerjük, és az életünket le tudjuk lassítani annyira, hogy meglássuk a helyzeteket, és azokban hűségesen helyt tudjunk állni. Köszönjük, hogy megismerhettük Lídiát. Köszönjük azt, hogy egy erős, őskeresztény gyülekezet épülhetett az ő személyére. Köszönjük azokat a tapasztalatokat, amelyeket Pál apostolék átírtak, és megosztottak velünk, és leírták, amelyek alapján létrejöhetett a Filippibeli gyülekezet. És köszönjük azokat a tanúságokat, hogy hogyan is lehettek ők segítségére az apostoloknak, és hogyan lehettek segítségére a szomszéd gyülekezeteknek. Segíts ebben nekünk, hogy mi is hasonlóképpen őhozzájuk, ne csak a körülöttünk élő családtagjainkat, házunk népünket, hanem testvéri gyülekezetekkel is gondos testvéri kapcsolatot tudjunk ápolni. Te munkád ezt a te szent lelked által, áld meg a nap hátrevő részét, te legyél itt testvéri beszélgetéseinkben, és te áld meg bennünket az engedelmesség lelkével az előttünk álló útunkon. Krisztusunkért, az ő keresztjére tekintve kértük ezeket. Amen.